Beke György, egykor romániai magyar író, azért mondom multitőben, mert ma Budapesten, Magyarországon él, de még amikor Erdélyben élt, ismerté vált riportköteteivel, esszéivel, amelyek a különböző romániai magyar lapokban, és persze magyarországi folyóiratokban is megjelentek. Ma már felhagyott a riportereskedéssel?
Nem, egyáltalában nem hagytam fel a riportereskedéssel, kérlek szépen, illetve ezzel a szociográfiai vázlatokkal vagy képekkel, amiket én szoktam írni, barangolásoknak nevezem, mert vegyítem benne, hogy ugyan ötvözöm a klasszikus riportformát a néha fikcióval. Van egy könyv, ami még nagyapám, rég meghalt nagyapám vezet vége az ő diákkorának a tájai nagyenyed környékén. És hát publicisztikával is, tehát egy ilyen sajátos saját műfajt alakítottam ki, amit eddig az irodalomkritika elég jó néven fogadott. Nem hagytam föl semmi esetre se, hanem egyszerűen az történt, hogy nálunk Romániában, azért mondom, mert lélekbe ott élek, ha itt is lakom Budapesten, a valóságirodalmat az 80-as évek közepétől egyszerűen száműzték. Engem lehetetlenné tettek. A barangoló könyveimet megszakították az ötödik kötettel, Biharral, a bánságot, Bartók Béla szülőföldjéről szóló szociográfiai felvételeimet már nem engedték közölni. És öt teljesen kész, elfogadott, sőt, egy kifizetett könyvem is volt, amit megsemmisítettek. Nyugdíjba küldtek, letiltottak a pályáról. Az állambiztonság egy titkos brosúrát terjesztett ellenem. Két irodalmi díjamat a központi bizottság nem engedte meg átadni, tehát az írószövetség által, az írói zsűri által megítélt díjakat. De olyan helyzetet alakítottak ki, hogy a Ceausescu diktatúra végső korszakába, időszakába, hónapjaiba kénytelen voltam a fiamhoz áttelepülni Magyarországra, hogy folytassam pontosan a riportírás. Na most ez Romániából úgy néz ki, egy ilyen áttelepülés, hogy 70 kilós csomag, ami 65 éven felül már teljes tönkremenés, házamat elvették, és mindent, autómat, mindent a világon. Nem lehetett. Csapatom pénzért megvették, úgymond. Na kérlek szépen, de én az alatt, az 5 év alatt, ami alatt nem írhattam, tulajdonképpen nem írhattam, az alatt összegyűjtöttem egész Erdélyből az én magam valóság anyagát, következő könyveimnek a nyersanyagát, és az itt van velem. 12 kötetre tervezem, és nagyon szeretném, hogyha előről kezdve megjelennének meg. Tehát Barangolások Erdélyben címmel, 12 kötetben a mai Erdély képe, úgy, ahogy én látom, írva nem csak a magyarokról, de elsősorban mégiscsak rólunk, sorsunkról, történelmünkről, jelenünkről is, hát reményeinkről. Tehát egyáltalán nem hagytam föl, viszont amióta átjöttem, egy olyan történelmi korszak következett, amikor, hogy úgy mondjam, az első vonalba kell naponta tüzelni. Romániában nem úgy változtak a viszonyok, ahogy nálatok Csehszlovákiában, vagy pláne Magyarországon. Nálunk kérlek szépen a burkolt párturalom tovább tart. Nem csak abban nyilatkozik ez meg, hogy az egész kormány lényegében volt pártvezetőkből áll, de az, hogy lent községi szinten vagy megyei szinten a struktúra maradt változatlan. És ezt úgy érzem, hogy innen Budapestről, a sajtóból el kell mondanom, egyfolytában mondanom kell, mert a nemzetiségi tudat is csonkan állunk, mind ahogy általában kisebbségben. Szóval egy ferde szemlélet, szemszög alakult ki. A pártállamnak a beidegződése ér tovább, tehát Sütő ezt nagyon szépen mondja, hogy alázatosan kóduljuk azt is, hogy egyáltalában élhessünk. Tehát ezt a magatartást litván időkbe, szlovák időkbe, horvát időkbe, ezt nem lehet folytatni, mert ez a magyarság teljes elveszejtéséhez vezet. Na most erről írom szinte naponta a publicisztika írásaimot, tehát ilyen pergőtűz alatt tartom, hát ahogy én látom a terepet, és az elmélyültebb riportírásra nem ad módot, ha bár mondom, sorban hozzákezdtem, hogy feldolgozzam az összegyűjtött anyagaimat, és hát ezt tartom én életem fő munkájának. Regényeim is megjelenik, vagy 8. most már, most fog pontosan a Zrínyi kiadónál Világos árnyékában, amiből az az érdekes számotokra, hogy egyik szereplője az a Mack, ezredes, aki Komárom tüzérparancsnoka volt.
Mi nagyon jól tudjuk, aki Neked Györgyöt már évek vagy évtizedek óta ismerik, hogy ő nem csak az erdélyi valóság szorgalmas kutatója, figyelője, de rendszeresen odafigyel a Kárpát-medencében élő, más országban élő magyar nemzeti kisebbségek életére, sorsára is. Rólunk is igen csak tájékozott. Én azt szeretném megkérdezni, hogy honnan ez a sok ismeret, mondjuk a csehszlovákiai magyarság történelmi múltjáról?
Nézd, kérlek szépen, én valahogy úgy alakult mindig, hogy én a magyarságot egységbe próbáltam legalább a magam számára látni, mert nem hiszek abban, hogy a más népek gondjaira kell bízzunk a maga saját sorsunkat. Engedd meg, hogy más példáról beszélve könnyebb, a vajdasági magyarságnak ezt a teljes tudati traumáját, ezt a rövid zárlatot, ami ott most mutatkozik, hogy azt említsen példának. Ők 40 éven át esküdtek Titóra, esküdtek a jugoszláv államiságra, ami őket védelmezi, jugoszláv szuverenitásra, és ezt fölülhelyezték a nemzet érdekeinél számtalanszor, nem akarok fájdalmas példákat mondani, mikor a nemzet egységének gondolatát pontosan ott támadták a vajdasági magyarságban, így nagyon jelentős emberek kitaláltak elméleteket, hogy ők külön magyar nemzet, és akkor most, mikor kiderült, hogy ez mind nem igaz, kiderült, hogy a jugoszláv pártállam az ugyanolyan pártállam volt, mint a román, a cseh és a többi, mert egy kalapra, egy mintára ment az egész, ugye, akkor egyszerűen nem tudják, hogy hova kezdjenek, egyszerűen nincs kapaszkodójuk. Tehát csak a nemzet lelki-szellemi egysége az, ami védelmet adhat, és nem pedig az adott politikai pártok. Én ezt nagyon régóta így látom, eszmélésem óta, és ezért nagyon érdekelt a szlovákiai magyar sors, a kárpátai, a vajdasági és minden. Én megmondom őszintén, sok szempontból úgy éreztem, hogy ti előnyösebb helyzetben, a televízió szempontjából előnyösebb helyzetben vagytok, már azért mindenütt lehet látni a Pestit. Tehát a nemzet egysége azért a csaló közben soha nem vált kérdőjelessé a tömegek szemében. Tehát a csalóközi magyar soha se tartotta magát, ugyebár másnak, mint olyan magyarnak, aki a Duna jobb partján élő társához ugyanolyan hasonló és testvére. Ez Erdélyben nem egészen volt, így mondom, a vajdaságban pláne. Ilyen szempontból példát kerestem nálatok. És azon kívül kíváncsi voltam, a kisebbségi sors hogyan mutatkozik meg nálatok, hogyan mutatkozik meg nálunk. Még egy valami. Nagy politikában állandóan attól félünk, hogy a kisantant felélet. És szerintem szembe kell nézni a tényekkel. Románia és Szlovákia államvezetései az elmúlt 30 évben egybehangolták a tevékenységüket. Ez kimutatható kronológikusan. Ha nálatok körzetesítették az iskolákat, egy fél év múlva Romániában megszüntettek magyar iskolákat, és arra hivatkoztak, hogy Csehszlovákiában is. Mikor nálatok bevezették a helységnek szlovák nyelven való szerepeltetését, ami hát ugye nem a szuverenitás kérdés, hanem a nyelvtani kérdés egyszerűen. Ugye, akkor rögtön nem sokára Romániában is bevezették, és tételesen hivatkoztak rá, hogy hát eddig nagy lelkű volt Románia, mert ám Szlovákiában ugyebár Platiszlavát kell írni, és így tovább. Tehát itt nagyon nagy összjáték folyt, vagy ha nem folyt tudatos, akkor ösztönös összjáték folyt. Tehát ennek egyetlen módja az védekezésnek, hogy tudjunk egymásról, és tudjuk azt, hogy ti hogy próbáltok ezen a jogcsorbítások ellen küzdeni. Erdélyben hogy próbálnak? Hát most különösen, mert most ugye Erdélyben azért józan és de határozott erők egyre jobban előtérbe kerülnek a kisebbségi életben. Tehát rendkívül fontos egymásra figyelni. Rendkívül fontosabb, mint az anyaországra néha, persze arra is természetesen. Az anyaországnak kellene inkább a szomszédos országok magyarságaira jobban figyeljen, és szintetizálja valahol ezeket a tapasztalatokat. Ez lenne egy nemzeti feladat számára.
Én azt szerettem volna kérdezni Beke Györgytől, hogy vannak-e Szlovákiában személyes ismerősei?
Kérlek szépen, én nem töltöttem olyan hosszú idő Szlovákiában, hogy hát mélyebb barátságokat kössek, de nagyon kedves emlékem, amit Keszeli Ferenccel töltöttem. Durai Miklósnál is voltam, sokat beszélgettünk annak idején, vagy 20 évvel ezelőtt. Duba Gyulát jól ismerem, alkalmam volt, hogy a Kritérion sorozatába, regény sorozatába én írjak utószót a Vajudó parasztvilághoz, amit nagyon szívesen tettem. jól ismerem Tóth Lajost, a vágsejei tanárt, aki ott egy egyedülálló szabad egyetemet hozott létre. Jártam Nagy János műhelyébe, akkor még az Ipoly partján volt, most nem tudom hol van, és a Klapka György komáromi szobrának a restaurálásához is vállalkozik. Tehát egy ilyen nagyságrendű, egy ilyen nagy szobrászművész apró munkát is vállal, ha azt a magyar hagyományok ápolása így kívánja. Hát nem szeretnék kihagyni senkit, mondom, mert nekem mindenkivel nagyon kedves emlékem volt. Én Szlovákiában szót tudtam érteni, hogy nem tudtam Vajdaságban szinte senkivel. Úgy érzem, hogy publicistaként, ezúttal nem riporterként, egy olyan feladatot kell még megoldanom, amihez persze sokat kell dokumentálódnom, a magyar nemzettudat változatai. Tehát mélységében megnézni azért a szlovákiai magyar tudatot népi szinten, értelmiségi szinten, ugyanez Kárpátaljában, Vajdaságban, Erdélyben, azt ismerem, Magyarországon. A nyugati emigráció az más dolog, az egy futó homok életet élő közösség. Ott tulajdonképpen nincs magyar tudat, mert rendszerint elmenekülnek az országból, és akkor nyilván csak a gyűlöletet táplálnak az ország iránt. Nem tudnak józanul, reálisan mérlegelni. Nem tudtak valamikor. Habár az emigrációnak nagyon tisztelem azt a tevékenységét, amit például Erdély értett. Azt nagyon tisztelem, és valóban az pótolhatatlan, mert nyugati emberekként tudtak küzdeni értünk. De most a magyar tudatukról beszélek, amelyik mondjuk nem egy hagyományosan kialakult magyar nemzettudat, mint akár a Felvidék, akár Kárpátalja, Vajdaság vagy Erdélyi, hanem az anyaországi nemzettudatnak bizonyos fokig a negatív változata szerintem. Ezt a könyvet feltétlenül meg szeretném írni, mondom alaposan, végig gondolva. Én már pontosan nálatok is tettem ilyen szúrópróbákat, mert amikor elmentem Vágsejjére, akkor ott az is érdekelt, egyszerű ember. Én mindig nagyon szeretek úgymond egyszerű emberekkel, egyáltalán nem egyszerűbbek, mint mi vagyunk, vagy mások. Tehát a földnépével, munkásokkal, vagy mikor mentünk, emlékszem Csaló közben, megálltunk este egy községbe, és akkor mentünk a művelődési otthonba, és ott kicsit beszélgettünk, nézegélődtünk. Szóval, hogy úgy mondjam, a nemzettudatnak a rétegeit, ezt valahogy így lehet érzékelni.